Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva az 510. dicséret első versét énekeljük. Az 510. ének így kezdődik, ó lelkem szent napsugara. Dicsérjük tovább az Urat a 426. ének első három versével. A 423. dicséret így kezdődik, már kereszten várra vettem. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Jakab levele első fejezetének 19. versétől a 27. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk Jakab levele első fejezetének 19. versétől a következőképpen. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük, hogy ezen a mai napon is együtt lehetünk egymással és veled. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te itt vagy. Mert azt teszi igazán ezt az alkalmat jelentőssé, hogy te az ég és föld ura itt vagy, és találkozol velünk, szólsz hozzánk. Mi pedig, Urunk, szeretnénk úgy itt lenni, azzal a szomjúsággal, vágyakozással, mint ahogy a szarvas is keresi a friss forrásvizet, és szeretne felüdülni általa. Mert, Urunk, nélküled olyan nyomorultak vagyunk, ha nem tudunk az igéből inni, az igével táplálkozni, akkor elsorod az életünk. Mindez annak ellenére, hogy annyi mindent megad az a világ, oly sok lehetőség van, Uram, de valahol belül a szívünkben maradunk szomjasok, kielégítetlenek, mert ez a világ nem tudja mindazt megadni, amire a szívünknek, a lelkünknek van szüksége. Hiszen, Urunk, arra teremtettél minket, hogy élő kapcsolatban legyünk veled, és ha ez nincs meg, akkor egy hiány, egy űr van a szívünkben, és ezt semmi nem tudja betölteni, csak egyedül te. Ezért kérünk, jöjj közel a mi életünkhöz, és töltsd be ezt az űrt, hogy el tudjuk mondani, hogy megtaláltuk az életet, mert az élet te vagy, Úr Jézus. És kérünk, hogy most így szólj, világosítsd meg a szívünket, az utunkat, lelkeddel és igéddel, és formálj bennünket, hogy egyre jobban tudjunk rá figyelni, neked engedelmeskedni, tenni azt, amit mondasz. Mert, Urunk, nagy szükségünk van az ige tanácsára, olyan könnyen eltévedünk, nem tudjuk, hogy merre menjünk, vagy mit tegyünk, de kérünk most igényel, mutass nekünk utat, és könyörülj, hogy úgy tudjunk jelen lenni, hogy érted vagyunk itt, hogy veled akarunk találkozni, hogy te vagy nekünk a legfontosabb, és kérünk így, szent lelkeddel, tedd áldássá, élővé az igét a számunkra. Köszönjük, hogy meghallasz. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 226. dicséret második versét énekeljük. A 226. dicséret második verse így kezdődik, gyújtsd meg szövét nekét. Figyelünk, írva található Jakab levele első fejezetének 19. versében. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Egy különleges levelet olvasunk most. Miért is különleges, hiszen annyi írást olvasunk a Bibliából. Hát miért különleges, miért emelkedik ki a többi közül Jakab levele? Azért, mert Jakab az Úr Jézus Krisztusnak a testvére. Tehát egy olyan személy írta ezt a levelet, aki beletartozott Jézus családjába. Együtt élt vele addig, amíg Jézus el nem kezdte a szolgálatát. És ezért ez a különlegessége ennek a levélnek, hogy egy olyan ember írta, aki együtt élt Jézussal, közelről ismerte őt. De tudjuk azt is, hogy mégsem ismerte őt sokáig igazán. Nem volt elég az, hogy beletartozott a családjába, mert ez a kapcsolat, ez valahogy akadályozta őt, meg a többi testvérét, meg Máriát, meg Józsefet is abban, hogy fölismerjék, kicsoda az a Jézus, aki beleszületett a családjukba. Kicsoda az a Jézus? Ugye először Jakab is úgy gondolta, hogy ugyanolyan testvére, mint a többi, ugyanolyan ember, mint ő, sőt, amikor az Úr Jézus elkezdett tanítani, hát volt olyan időszak, amikor úgy gondolták, hogy csak gondot jelent nekünk, valami probléma támadt az elméjével, és egyszer haza akarták vinni. Nem akarták engedni tanítani, a betegekkel foglalkozni, és most pedig ott tartunk, hogy Jakab ír egy levelet. Egy olyan levelet, amelynek a középpontja Jézus, a Krisztus, az Úr, a feltámadott. Hát mi történt ezzel a Jakabban, hogy így megváltozott az élete? De hát az, hogy Jézus feltámadása után találkozik vele az Úr. És megtapasztalja, hogy hát legyőzte a halált, él, és akkor döbben rá, hogy ez a Jézus, akire csak testvéremként, bátyámként néztem, ez maga az élő Isten. Maga az élő Isten. És sokan vagyunk így, hogy egy darabig valami akadályozza a látásunkat, ránk telepszik ez a világ, és Jézusban sem látunk többet, mint egy vallásalapító, vagy egy embert a sok közül, vagy egy régi nagy tanítót, akire azért néha érdemes odafigyelni, vagy egy jó embert. És el kell jönni egy időnek, amikor az Úr elveszi ezt a fátylat, és meglátjuk, hogy ki is ő, amikor úgy igazából föltárul előttünk az ő lényének a mélysége, a titka, és ki tudjuk mondani, hát ez a Jézus, ez az én Uram. Ez az én Uram, Istenem, és őrá van szükségem. És ezért szabad imádkozni, hogyha esetleg van valamilyen gát bennünk, még nem igazán látjuk őt Úrnak, hogy vegye el ezt a gátlást, vegye el ezt a függönyt, és adjon tiszta látást a számunkra. Hogy én is el tudjam mondani, hogy Jézus Úr, én pedig a szolgája vagyok. Mert ez a nagy dolog, hogy Jakab ide jutott el, hogy az élete fölött az a názáreti Jézus most már az Úr, ő irányítja, Jakab pedig ennek a Jézusnak a szolgája. De nagy dolog, hogy Jézus szolgájának definiálja magát. Én hogyan definiálom magamat? Hogyan tekintek magamra? El tudom mondani, hogy én is a názáreti Jézus szolgája vagyok, és Úr ő az életem fölött. Olyan Úr, akiért kész vagyok élni, de kész vagyok meghalni is érte. És így volt Jakab is, kész volt Jézusért élni, onnantól kezdve, hogy fölragyogott előtte, hogy Jézus a messiás, onnantól kezdve neki élt, ő ráfigyelt, aztán majd az életével, az élete odaáldozásával is bizonyságot tett a Mesterről. És az nagy dolog egyébként, hogy Jakab eljut oda, hogy Jézus a messiás, a Krisztus, az Isten fia, hiszen ő is, mint a többi zsidó, valami olyan messiást vártak, aki majd az emberiség globális problémáira ad választ, aki majd egy kiváló politikai vezető lesz, mert ez a zsidók is olyan szemét vártak, egy Dávidhoz, Salamonhoz hasonló nagy királyt, aki majd megszabadít Róma igája alól, a külső körülményeinket jobbá teszi. És ezért is volt nehéz Jakabnak meglátni azt, hogy Jézus a messiás, mert Jézus nem ilyen úton jött el. Ő úgy jött el, hogy alázatosan, szemíten, az ember mélységeiben lehajolva meglátta a leprást, a megkötözöttet, és azért jött, hogy megtisztítson, megszabadítson, gyógyítson, azért jött, hogy megtanítson Isten országának a titkaira, megmutassa az utat, ami életre visz, sőt azért, hogy ő maga legyen az út, hogy összekösse az Isten világát a mi világunkkal. Hát ezért jött Jézus. És ez óriási dolog. És Jézus azt, hogy Istentől jött, azt elrejtette. Ugye a Filippi levélben is olvassuk, abban a szép himnuszban, hogy nem tartotta zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, Istenségét elrejtette, és emberi formát öltött magára. És ez annyira jól sikerült, hogy így mondjam, hogy mondom, még akik együtt éltek vele, sem látták meg az Istenségét. És ezért ütközött Jakab akadályba. De amikor látta meghalni, látta, hogy feltámadott, akkor szembesült vele, hogy kicsoda ez a Jézus. Tehát ezért jött, hogy megkeresse, megmentse az elveszettet, azért, hogy keressen bennünket, hívogasson magához. És jó, hogyha ezt látom, és már én magam is tudom mondani, hogy ő az Úr éltem fölött, És Jakab nem csak mondta, hanem ezért az Úrért kész volt meghalni. Ugye az első század 62-es évében történt, hogy letartóztatták Jeruzsálembe a zsidók, és elvitték őt a templom párkányára, oda fölállították, és azt mondták, ha nem tagadod meg, hogy Jézus a messiás, letaszítunk a mélybe. Ugyanide fölvitték Jézust is, a gonosz fölvitte, ugye a kísértés történetben olvassuk. De nem letaszítani akarta Jézus, hanem azt mondta, hogy ugorj le! De Jézus nem ugrott le, ellenállt az ördögnek, és Jakab is ellenállt a kísértőnek, és nem tagadta meg Jézust, hogy ezzel letaszították a mélybe. És amikor meghalt, és mentek érte a tanítványai, hogy eltemessék, akkor látták meg, hogy a térde úgy meg van keményedve, mint a tevéjé. És elnevezték teve térdűnek. Meg pedig azért, mert rengeteget imádkozott a térdein. Tudunk-e az Úr előtt leborulni, térden állni? Van-e ilyen teve térdünk? Ami azt jelenti, hogy mindig ott állok előtte, a térdeimen, és imádkozom az Úr munkájáért, emberekért. Azokért, akik a környezetemben vannak, de még nem ismerik Jézust. Tudunk-e így a térdeinken állva imádkozni, könyörögni másokért, hogy eljöjjön az életükbe az a pillanat, amikor megismerik Jézust, megváltozik az életük, új emberré lesznek. Mert ahhoz, hogy ebben a világban legyen változás, ahhoz szükség van a keresztjének imádságára, meg életmintájára. Hogy ott tudjuk élni eléjük a hitünket. Úgy élni, hogy arra felfigyeljenek. Tehát Jakab odaadta az életét bizonyságul, de mielőtt meghalt volna, nem sokkal levelet ír. Levelet ír, mert üldözik keresztényeket, akár zsidók voltak, akár nem zsidók, és bizony sok nehéz próbával néztek szembe, és erősíti, bátorítja őket, hogy fölfele nézzenek Jézusra, belőle merítsenek erőt, akkor is, amikor nehéz, mert magunkban nincs erő. Magunktól nem tudunk kitartani, magunktól nem tudunk hűségesek lenni, az Úr megerősít. És ezért írta a levél elején, hogy örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbálja álhatatosságot eredményezni. Tehát az előttetek álló nehéz élethelyzetekre, mint próbaként tekintsetek, és higgyétek, hogy az Úr ad erőt, hogy meg tudjatok állni, és ezeket a próbákat megharcoljátok, győztesen jöttök ki belőle, akkor erőteljesen tanítványokká váltok. Lehet kiállni a próbát. Mert ezek a tanítványok is bizony szembenéztek azzal, hogy aki nem hisz Jézusban, akinek Jézus nem a messiása, nem a megváltója, annak sokkal könnyebb az élete. De azokat nem üldözték. Azt az embert az akkori társadalomban, aki azt mondta, hogy én leborulok a császár előtt, vagy én egyszerűen ószövetségi alapon vagyok, hívő, hiszek az Istenben, senki nem bántotta. Csak azokat bántották, akik megmerték vallani, hogy az Isten eljött ebbe a világba, és meghalt a mi bűneinkért, és ő nem más, mint a názáreti Jézus. De nem maradt a sírba, hanem föltámadt. És ugye sokszor ilyenkor üldözték a zsidók is a keresztényeket, amikor kimerték mondani, hogy Jézus föltámadt. Hát ez volt a hitüknek a központi tétele. Meghalt a kereszten, és feltámadott a harmadik napon, és él. Ami azt jelenti, hogy Jézus nem egy emlék, hanem ma is élő valóság. Ugye a többi vallásban vannak szent emberek, alapítók, akikre visszaemlékeznek, de csak visszaemlékeznek, mert ők a múlt. Ők már nem élnek. Semmi más vallásban nincs olyan, hogy a nagy alapító föltámadt. Egyedül Krisztus az, aki föltámadt és él. Ezért van esélyünk. És ezt írja, igen, ezért van esélyetek. És vállaljátok ezért a szenvedést is, ha kell, mert majd akik üldöznek, bántanak, ők is rájönnek, hogy az életük egyetlen esélye a feltámadott Jézus. Hát egy halott Isten nem tud segíteni. Csak az élő. Csak az élő tud könyörülni. Az élő tudja megváltoztatni a gondolkodásunkat, a szívünket. És nagyon sokan átélték ezt. Hogy megtapasztalták, hogy az életükbe belép Jézus, és olyan változást visz végbe, amit senki más nem tudott. Valaki elmondta, hogy egy amerikai hívő ember, hogy nagyon nehéz gyermekkora volt, az apja iszákos volt, és ütötte, verte az anyját, rengeteget szenvedett az anyja tőle, és ez a fiú ebben nőtt fel, semmi szeretet nem volt az apjában, ő iránta se is. És ennek a fiúnak tele lett a szíve gyűlölettel. És azt mondta, meg fogom ölni az apámat, mert annyi szenvedést okoz az anyámnak. És egyszer az ilyen indulatok voltak a fiúban, gyűlölet. És meghalt az anyja, aztán elkerült főiskolára, és ott találkozott keresztjének, és megmondta nekik, hogy hát én nem hiszek a ti Jézusotokban, meg a vallásotokban, én bosszút akarok állni az apámon. Azt mondták neki, hogy ide figyelj, jogásznak tanulsz, menj és járj utána, hogy mind az igaz, ami a Bibliában le van írva Jézusról, hogy valóban föltámadt és él. És azt mondta, megcsinálom. És elutazott Európába, az összes könyvtárat átnézte minden, elolvasta a Bibliát, beszélt emberekkel, és oda jutott, hogy cáfolhatatlan tény, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Isten fia is föltámadt. Azért indult el, hogy megcáfolja, hogy megdöntse a Bibliát, hogy nincs igaza. És Jézus legyőzte a szívét. Aztán ez az ember elment, találkozott az apjával, és azt mondta, apám, szeretlek. Nem tudtam volna ezt kimondani, de a názáreti Jézusban hiszek, mint megváltóban rám talált, megváltoztatta az életem, a szívem, és most már apám, szeretlek. És aztán jóval később újra találkoztak, és az apja sírva mondta a fia előtt, hogy Jézus, aki az én fiamat így megváltoztattad, kérlek, változtasd meg az én életemet is. És attól a perctől az az addig hót iszákos ember, onnan kezdve nem ivott. Megszabadult, új élete lett, és elindult, és bizonyságot tett, Bibliákat vitt olyan embereknek, akik az élet mélységeiben voltak. Igen, testvéreim, hogyha látható az életünkben az, amit Jézus elvégzett, akkor annak lehet hatása. Az lehet útmutatás mások felé. És a keresztjének életében is, az első keresztjének életében is ez volt nagy hatással. Ezért mondja Jakab, tartsatok ki, bízzatok az Úrban, bízzátok rá az életeteket. Ha úgy látjátok, hogy nincs erőtök, bölcsességetek, nem tudjátok, mit tegyetek, szabad kérni bölcsességet az Úrtól. És ez a nagy lehetőségünk. Mi kérhetjük Isten bölcsességét, kérhetjük Isten szent lelkét, hogy töltsön be minket, alakítson át, és innentől éljen bennünk és vezessen. És aztán kérhetjük az ő segítségét, vezetését a mindennapokban. Egy feltétel szükséges ahhoz, hogy megtapasztaljuk Isten munkáját, vagy megtapasztaljuk azt, hogy kérjük a bölcsességet, és megkapjuk. Mi ez a feltétel? Azt mondja, hittel kérjek? Nem kételkedve. Hittel tudjunk kérni. És hittel kérem. Hiszem én, hogy amit kérek, azt ő meg tudja adni, meg tudja tenni. És a hit azt is jelenti, hogy nem én oldom a dolgokat. Tehát amit kérek, azt rábízom. És nem én oldom. Nem én leszem a kezemben. Jó, igen, imádkoztam, de azért majd én a magam emberi eszével, kapcsolataimmal majd megoldom. Ott kezdődik, amikor kimerem mondani, hogy nem oldok semmit. Leteszem ezt, hogy én oldom meg. Várom, hogy ő oldja meg az életemet. És így vezet tovább, és azt mondja, ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz tanulni kell. Hogy a hívő élet nem más, mint tanulás. Persze ne értsük félre, itt nem arra gondol Jakab, hogy mindenkinek most akkor be kell iratkozni valamilyen főiskolára, hanem tanulás Jézus iskolájában. Tanulás a Mestertől, Jézustól. Úgy, ahogy ő el is mondta, hogy tanuljátok meg tőlem. Tehát eleve a tanítványokat is arra szólította föl, hogy úgy legyetek velem, mintha iskolába járnátok, és amit én mondok, mutatok, azt tanuljátok meg, sajátítsátok el. Úgy, hogy képesek legyetek majd azt használni. Hát az iskolába is azért tanulunk meg dolgokat, hogy utána azokat tudjuk használni. Ugye, hogyha valaki egy szakmát tanul, akkor ugye a legjobbtól akar tanulni, hogy minél kiválóbban tudja ő is majd azt a szakmát elsajátítani. Sőt, szeretnénk olyanok lenni, mint az, akitől tanultuk, vagy még jobbak lenni. És erre hív Jézus, hogy menjünk hozzá, tanuljuk az életet, tanuljuk meg, mit jelent tanítványnak lenni, és kitől tanulhatjuk? A legjobbtól, Jézustól. Tehát nagyon fontos, hogy tanuljátok meg tőlem. És hogy tőle akarjunk tanulni. Ne egy másik hívő legyen a példaképem csupán. Lehet a másik hívőtől is bizonyos dolgokban tanulni, de a fő tanító mesterünk az Jézus legyen. Hogy mindenben tőle akarok tanulni. Az is lényeges, hogy Jézus iskolájában az oktatás az egy életen át tart. Nincs olyan, hogy itt kijártam a 9 osztályt, leérettségiztem, elvégeztem az egyetemet, megkapom a diplomát. Ha beiratkoztam, egy életen át tart a tanulás. Mindig van valami, amit meg kell tőle tanulni. Amire rájövök, hogy ott hiányosságom van, ott még mínuszba vagyok, azt még nem tanultam meg. Vagy olyan is van, hogy valamit újra és újra gyakorolni kell. De ezt az életben is tudjuk, semmi nem úgy megy, hogy egyszer megmutatják. Ugye, amikor iskolába kezdtünk tanulni, írni, a betűket se úgy tanultuk, vagy legalább a legtöbben valószínű nem úgy tanulták, hogy egyszer megmutatta a tanító a táblára, fölírta, hogy ilyen a betű, és utána én már gyöngybetűkkel tudtam írni. Ugye mennyit kellett azt gyakorolni? De nekem legalábbis sokat, és még így sincsen meg gyöngybetűim. Már valószínű nem is lesznek. Tehát ugye sokat kell gyakorolni, és így van ez az Úr iskolájában is, hogy vannak dolgok, amiket újra és újra gyakorolni kell, mert nem biztos, hogy azonnal el tudjuk sajátítani, hogy azonnal jó megy. Aztán tanulni azt is jelenti, hogy úgy megtanulni dolgot, hogy arra odafigyeljenek. És megkérdezzék, ezt te kitől tanultad? kitől tanultad. És ezen el kell gondolkodni, hogy van-e az életünkben olyan mozzanat, amiről el tudjuk mondani, hogy én ezt tőle tanultam, Jézustól. Mondja esetleg valaki, hogy micsoda türelmed van, hol tanultad? Jézustól kaptam. Micsoda békességed van. Micsoda szeretet van benned. Tehát vannak olyan dolgok, amit észrevesznek mások, és megkérdik, ezt honnan kaptad, honnan tanultad, és akkor mi elmondjuk, ez nem tőlem van, vagy mástól azt kérdik, hogy melyik orvos gyógyított meg, micsoda erőd volt, hogy meg tudtad változtatni egy rossz szokásodat, és tudom-e azt mondani, nem én, hát az én Uram vitte végbe. Tehát jó, hogyha így rá tudunk mutatni. De tehát vannak dolgok, ahogy láttuk, amiket gyakorolni kell, és Jakab is látja, hogy ezekben a gyülekezetekben van, ami nem megy. Van, ami nem megy, van, amiben nem különböznek a nem hívőktől. Hát mi az, ami nem megy? Szóval tanuljátok meg tehát. Hát valamit meg kell tanulni, és mit kell megtanulni? Ami nem megy, testvérei. Hát mindig azt kell tanulni, amit nem tudunk, ami nem megy. És mi nem megy itt? Nem tudnak gyorsak lenni a hallásra. Nem tudnak késedelmesek lenni a szólásra. Mit jelent ez? Azt jelenti a gyakorlatban, hogy túl gyorsan és hamar beszélnek. Nem tudják megvárni azt, hogy a másik ember elmondja azt, amit gondol, vagy ami a szívébe van, hanem azonnal mondják a magukét. Na most azért föl kell tennünk a kérdést nekem és mindannyiunknak, hogy vajon nekünk ezt nem kell tanulni? Vajon nekem nem kell tanulni, hogy lassabb legyek a szólásban? Hogy ne azonnal szóljak? Hogy nekem és nekünk nem okoz problémát időnként, hogy gyorsabban jár a nyelvünk, mint kellene? És nem szoktunk sebeket okozni a másiknak? Meg fájdalmat, meg okoz ők? Lesznek konfliktusaink, mert hamarabb szóltunk, mint kellett volna? Tudok-e gyors lenni a hallásra? Tudom-e meghallani és meghallgatni a másikat? Hányszor már nem vagyunk rá képesek? Valaki mondta, de én is megtapasztaltam, hogy, meg azt hiszem mindannyian, hogy mára már oda jutunk, hogy abszolút nem érdekel minket a másik. Mi érdekel? Az a kis készülék. Az a kis készülék. A másik ott van mellettem, mond valamit. Vagy éppen telefonon beszélek a másikkal, és ha ő látná, hogy közben akivel beszélek, az bizony az ujját húzgálja. Mert fontosabb, ami ott van. Azt mondja, gyorsak legyetek a hallásra. Hát hogy hallom én meg gyorsan a másikat, ha közben egész máshol jár a gondolatom, egész más téma foglalkoztat. Az, hogy milyen videót küldtek éppen, milyen hírek ugrik be, vagy mi van a csapatommal. Azt mondja, gyorsak a hallásra. Nincs nekünk ilyen gondunk. Ha már minden fontosabb, mindenre gyorsabban reagálunk, mint ahogy oda tudnánk a mellettünk lévőre figyelni. De késedelmes a szólásra. Ez nem csak azt jelenti, hogy ne szóljak közbe, meg várjam meg a másikat, és ne adjak gyors tanácsokat, hanem azt is jelenti, ha lassú vagyok, késedelmes a szólásra, hogy közben, amíg a másik beszél, én fölfelé figyelek. Amíg csöndben vagyok, az ad egy lehetőséget arra, hogy figyeljek fölfele az atyára, a tőle jövő válaszokra. hogy biblikus tanácsot tudjak adni, ha szükséges, vagy olyan tanácsot tudjak adni, ami tényleg nem tőlem származik, hanem Istentől, és valóban segítségre van a másiknak. Tehát ezt nekünk is tanulni kell. És jó végig gondolni, hogy tudok-e így csöndbe lenni, tudok-e figyelni közben fölfelé. De beszél itt a haragról is Jakab, hogy legyünk a haraggal is késedelmesek. Tehát, mert a harag nem munkálja Istennek a ügyét, az Istennek az országát. És ezzel hogy vagyunk? Nem jellemző ránk is, hogy olyan hamar haragra gergedünk, indulattal válaszolunk. Bibliai példák is vannak, ott volt Jónás, ő is még az Istenre is megharagudott. Mert Isten másképp gondolta, mert Isten meg akart kegyelmezni Nínivének. Jónás meg az ítéletet várta. Nincs harag a szívünkben, hogy Isten másképp dönt, mint ahogy mi szeretnénk. Hogy Isten nem pusztítani akar, még az ellenségünket se elpusztítani akarja, hanem megkönyörülni rajta. És tudunk ezért imádkozni. Vagy ott voltak a tanítványok, Jakab és János, ez a másik Jakab. Ugye mennydörgés fiainak nevezték őket. Tüzet akartak kérni az égből, hogy elpusztítson egy samáriai falut. Mi van a szívünkben? És kérhetjük, hogy az Úr mutassa meg, tisztítsa meg a szívünket. És nagyon fontos az, hogy tényleg milyen tartalom van a szívünkben. Ugye Jézus arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. Mert amivel tele van a szívünk, a lelkünk, az fog megjelenni verbálisan. Az fog szavakba öntődni. És ahhoz, hogy megnézhessük, mi van a szívünkben, ahhoz szükséges beletekinteni. A tükörbe mondja Jakab. Azt mondja, hogy mindenki használ tükröt, és meglátja benne azokat a problémákat, amik nem tetszenek, valami van az arcunkon, meglátjuk azt is, amin nem lehet változtatni, ugye a ráncokat, vagy a ősz hajszálakat, meglátjuk azt, hogy kevesebb a hajunk, és nem mondjuk azt, hogy ez nem igaz, hanem ha olyan dolgot látunk magunkon, akkor azon változtatunk. A koszt letöröljük, megmossuk a szemünket, férfiak megborotváltoznak. Tehát amit a tükör mutat, azt elhisszük, hogy úgy van, azt elfogadjuk, és megtesszük, amire rávilágít, hogy az nem jó. És azt mondja, Jakab, Isten adott egy tükröt, a Szentírást, amit ugyanígy kéne használni, mint a rendes, normál tükröt, hogy nézz bele, megmutatja, amit Isten nem lát jónak az életünkben, ahol változtatásra van szükség, és akkor, ha megmutatja, ne azt mond, jaj, buta tükör, minek az a Biblia, nem is megyek többet a templomba, hanem mondd azt, hogy ja, akkor ezt meg akarom változtatni, és ha én képtelen vagyok rá, nincs erőm, akkor kérem az Úr segítségét. Tehát ne legyünk olyanok, mint a mostoha a mesében, ugye, amikor megmutatja, hogy hát eltelt az idő, kedves királynő, és most már hófehérke százszor szednénk te, akkor nem azt mondta, hát ez az élet, rengeteg megöregedtem, hanem itt mondott, földhöz vágta a tükröt. Mi az, hogy valaki szed? Nem szoktunk így megsértődni Istenre? Mi az, hogy te azt mondod, hogy ilyen probléma van az életemben? És ups, földhöz vágjuk, ha nem is szószoros értelmében az igét, de félretesszük, nem megyünk Isten tiszteletre, megsértődünk, vagy akár egymásra is, mert a másik megmerte mondani, hogy valami hiányosság van az életünkben, és akkor már megsértődünk. És azt mondja Jakab, hogy hát vegyük komolyan, amit mutat az ige, mert nem elég csak hallani az igét. Azt mondja, nem elég hallani. Tehát ne csak halljuk az igét, hanem azt mondja, hogy tegyük is, Istennek az igéjét, Istennek a, tehát amit az Isten mond a számunkra. Ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint amikor az ember a tükörbe néz, aztán elfelejti, amit lát, nem törődik vele, és becsapja magát. Tehát ez lényeges, hogy így álljunk Isten szavához, hogy amit mond, azt meg akarom tenni, azt meg akarom valósítani, és ebbe az Úr Jézus a mi mintánk, a példánk, hisz ő megélte Isten akaratát a számunkra. Ő nem csak beszélt, tanított, hanem cselekedett, hogy amit ő megmond, elmondott, azt megcselekedte, megélte a tanítványoknak, és ezzel fejtett ki nagy hatást. Hát gondoljuk meg a kereszten, micsoda példát mutat az Úr, amikor az ellenségeiért imádkozik, és ez megrendíti azt a római századost. És azt mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Hát tud-e így a hitünk megrendíteni? Látják ezt, hogy mi is adott esetben egy ellenségnek megbocsátunk, imádkozunk érte, hogy Isten könyörüljön rajta. És ezt mutatta be. Jézus, ebben az ő a mi mintánk, és beszél még Jakab arról, hogy fontos, hogy miközben éljük az igét, miközben próbálunk szolgálni, azt mondja, árvákat, özvegyeket meglátogatni. Van még egy fontos dolog, amire nem szoktunk figyelni, hogy tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Tehát nem elég az, hogy csak elméletben vagyunk keresztjének, nem elég az, hogy bizonyos dolgokba szolgálunk, azt mondja, tisztának maradni ebben a világban, hogy a bűn ne szennyezzen be, hogy ne vegyük át a világnak a szokását, hagyományát, hogy ne a világ irányítsa az életünket, hanem inkább mi legyünk hatással erre a világra, hiszen azért küldött Isten ebben a világban minket, azért állít, hogy az életünk legyen hatás. Ugye a sót, ha beleteszik az ételbe, az ott kifejti a hatását, átadja az ízét, megváltoztatja azt a folyadékot, ami az edényben van. Más minőségű lesz. És Jézus azt mondta a tanítványokról, ti vagytok a föld sója. És azt akarja, hogy így a mi só életünk belekerüljön a világba, hatást fejtsen ki, megváltoztassa a környezetünknek a minőségét. És fel kell tenni a kérdést, hogy vajon változtatja-e az életünk, a gyülekezet élete itt a minőséget. Tudunk-e hatással lenni, vagy nem? És adja az Úr, hogy tudunk kiáltani, hogy Uram, szeretnénk sók lenni, világosság lenni, hatást kiváltani, hogy minél többen megismerjenek, hogy minél többen tőled tanuljanak, és a tanultakat alkalmazzák, mert akkor másabb lesz az élet. Adja az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben is. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megkeress, megments minket, és aztán pedig, hogy taníts, hogy tanuljunk tőled. És Uram, szeretnénk beiratkozni az iskolába, mert el kell mondanunk, hogy nagyon nagy szükségünk van a tőled való tanulásra. Annyi mínuszunk van, annyiszor verességet szenvedünk, annyiszor nem megy, sőt, annyiszor szembesítenek azzal, hogy nem tudunk úgy hallgatni, későn szólni. Nem tudunk olyan türelmesek és szelidek lenni, mint te. Annyi tanulni való van tőled. És Uram, add, hogy akarjunk is tanulni, csak tőled. Hogy te légy a minta a számunkra, és addig ne adjuk fel, amíg nem kezdünk egyre jobban rád hasonlítani. Hiszen te azt akarod, hogy Krisztusiak legyünk, hogy egyre jobban rád hasonlítsunk, hogy bármerre megyünk, bármit teszünk, bennünk és általunk veled találkozzanak azok, akik még távol vannak tőled, akik még nem ismernek téged. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, szeretetedet, amivel meghaltál ott a kereszten, mert azt akartad, hogy örök életünk legyen. Köszönöm, hogy kifizettél minden adósságot, hogy általad van bűnbocsánat, megigazulás, és te tudsz megtartani is az új életben, Uram, a saját erőnk annyira kicsi, de a tiéd az nagy. És köszönjük, hogy erre támaszkodhatunk. Köszönjük, hogy hittel rád bízhatjuk az életünk minden dolgát, a kicsit is, a nagyot is, mindent. Mert te neked gondod van ma is a tiédre. Így könyörgünk, Uram, a betegekért, akár otthon vannak, akár kórházban legyenek, hogy bárhol, hogy hozzá tudjanak kiáltani, hogy megismerjenek téged, az élet fejedelmét, hogy békességet legyen, erőt nyerjenek, és magasztalhassák a te neved, te a gyógyulást, megújulást. Könyörgünk, Uram, azokért, akik keresik az életük értelmét, célját, hogy segíts, hogy benned találják meg, és mi is felé tudjuk őket irányítani az életünk, példa lehessen a számukra. Könyörgünk, Urunk, az egyedül élőkért, a gyermekekért, családokért, szenvedélybetegekért. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Jó, tessék.
Megígérve senkinek. Köszönöm szépen, hogy szólhatok.
Köszönjük szépen, örülünk, hogy el tudott jönni ide néni, gondoltunk is a napokban ide nénire, hogy hogy van, úgyhogy az Úr úgy intézte, hogy el tudott jönni. Úgyhogy azt tudjuk kívánni, hogy olvass el otthon a 90. Zsoltárt, születésnapi Zsoltárt és az Úr áldását kérjük a további életére. Reméljük, hogy még itt találkozunk, ha nem itt, akkor pedig reméljük, hogy az Úrnál az ő mennyei országában, tehát az Úr legyen az őrizője és a pásztora és a megváltója a továbbiakban is. Köszönjük szépen, és befejezésül pedig a már megkezdett 426. dicséret negyedik versét énekeljük kegyelemből dicsőségbe.